Szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy kitüntetés és kiváltság Istentől is részemre, hogy eljöhettem közétek, és egy ilyen forró témában szólhatok valamit. A mondani valómnak azt a címet adtam, hogy szülőképes gyülekezet folyamatos ébredésben. Hát, ez csodálatos. Gondolom, hogy mindannyian ezt szeretnénk. Szülőképes legyen a gyülekezetünk. Tehát, ha valaki szomjas szívvel lép be közénk, akkor azonnal fogadjon meg benne az ige életre, és jusson kegyelem által tényleg újjászületésre. Nem azért, hogy a gyülekezetünk növekedjen, ez nagyon fontos, hanem hogy a mennypolgárai többen legyenek, hogy az elkárhozandók életre jussanak. Azt gondolom, hogy ez a cél kell, hogy legyen bennünk. A mennyet akarjuk gyarapítani, és a Krisztus testét építeni ezáltal. Először is példaként az eredeti forráshoz szeretnék visszanyúlni, hogy működött ez az első gyülekezetben, az első keresztény gyülekezetben, ott Jeruzsálemben, pünkösd után. A Cselekedetek könyvének a második fejezetében, a 42. verstől így olvasuk az igét. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Erre az utolsó mondatra tenném legelőször is a hangsúlyt. Az Úr volt az, aki növelte a gyülekezetet. Egyedül Isten tud megeleveníteni minket is, a gyülekezeteinket is. Mi eszközök lehetünk, sőt, kell, hogy legyünk, mert Isten mindig és mindenütt emberi eszközökkel dolgozott, munkálkodott, de nagyon fontos, nagyon alázattal tudni látni, hogy egyedül Isten képes. Mint ahogy Lázárt is Jézus Krisztus isteni hatalommal szólította elő a sírból, és előbb ott mondta imájában, hogy csak azért tedd, Uram, hogy meglássák, hogy te küldtél engem. Krisztus felmagasztalása a megelevenedés útja, ahol tényleg kiderül, hogy Krisztus, az Isten fia, a megváltó, aki keresztre vitte a bűneinket, és aki feltámadásával új életet hozott nekünk, ahol ennek az ereje árad a szavainkból, ott cselekszik épp e szavak által is Isten. De Isten az, aki cselekszik. Megfigyelhetjük a felolvasott igéből, hogy négy funkciót töltött be a gyülekezet a létrejött gyülekezet. Ez a négy funkció pedig az apostolok tanítása, ige hirdetés, az ige üzenetének közlése, gyakorolták magukat a közösségben. Úgy gondolom, hogy ez leginkább a házankénti közösségben valósult meg, mert 3000 ember nem tud igazán jó közösségben lenni, és természetesnek tartották, hogy házanként kis csoportokban közösséget gyakoroltak, még az úrvacsorát is ott osztották egymás között. Tehát a házankénti közösség gyakorlása, ahol az egymás gondjait, örömeit, bánatát, problémáit, de a tennivalókat, a feladatokat is megosztották, és buzgó könyörgésben voltak együtt. Ez volt tehát a közösségben való gyakorlásuk. A harmadik volt az úrvacsora, amikor újra meg újra megerősödtek a Krisztus keresztje alatt vérének megtisztító hatalmában, és a negyedik pedig az imádság. Külön időt adtak arra, hogy buzgó imádságban elkérjék, és szívükben, közösségben utat, kaput nyissanak az Isten kegyelmének, a lélek erejének. Ehhez az utolsó gyakorlathoz, hogy az imádságban gyakorolták magukat, hadd mondjam el, hogy életem legelső munkaterületén, szolgálati területén, Újpesten, mindjárt az indulásnál Isten nekem hatalmas tapasztalatot adott, és végigkísért az egész életemben, hogy mennyire onnan fakad minden erő az Istenből, amelyet imában, ima közösségben nyerhetünk el, és áraszt ki ránk az Isten. Én nagyon nehéz helyzetbe kerültem oda. A korábbi lelkipásztor, dr. Araszti Sándor külföldre ment, és engem helyettesnek hívtak meg, helyettesíteni őt 2 évre. Még 3. éves teológus voltam csupán, amolyan zöldfülű. De már korábban 1 évet ott munkálkodtam az ifjúságban, úgyhogy jól ismertem a gyülekezetet, meg a problémákat. És úgy gondolta a Haraszti testvér, hogy egy nagyon égető, nehéz, feszítő problémát ő kardinálisan megold, mielőtt külföldre megy. A karmester körül alakul ki komoly nehézség, és ő vezetésével, az vezetőség javaslatára a gyülekezet kizárta a karmestert, volt ráuk. Igen ám, de az ő eltávozása után ívet köröztek, és a gyülekezet többsége visszahozta a karmestert, és én ott zöldfülűként belecsöppentem ebbe a helyzetbe. Aztán megtudtam, hogy a karvezető célul tűzte ki, hogy engem onnan el kell távolítani. Hozzám jött akkor egy asszony, egy olyan 50 körüli tanárnő, aki azt mondta, hogy 12-en összefogtak, és minden héten egy napot böjtöléssel imádkoznak, amíg az Úr el nem rendezi ezt a dolgot. Mert itt a gyülekezetet már csak Krisztus tudja meggyógyítani, helyreállítani. Az emberi intézkedések már nem segítenek, és nem is lehetségesek. 6 hónapig tartott az imaharc, nem akarom részletezni. Emberi kéz érintése nélkül, minden intézkedés nélkül megoldódott. Akkor hívtuk meg utána Beharka Pált, aki még mind a mai napig ott van Újpesten, ez pedig nagyon régen volt, 1948-ban, amit mondok. És mit tesz Isten? Nem csak ez az ügy oldódott meg, hanem Isten kegyelme úgy kiáradt a gyülekezetre, hogy egy évvel később, 49-ben 32 fehér ruhás sorakozott a medence köré. Hát az életem egyik legnagyobb csodája, élménye. Évek óta nem volt bemerítés, és a helyi fiatalok is akkor tértek meg, de kívülről is jó néhányan több mint 10 voltak a 32-be. Csak azért mondtam el ezt, hogy Isten tud valamit csinálni. Ha szeretnénk, hogy történjen valami megelevenedés, szülőképesség, ébredés, van ennek útja, lehetősége. Azt olvassuk erről a gyülekezetről, a jeruzsálemi gyülekezetről, hogy egyrészt félelem volt az emberekben a gyülekezet felé, másrészt kedvelték őket. Érdekes ez az ellentét. Féltek közéjük menni, mert olyan különleges emberek, olyan más emberek, mint a közönséges többi ember. Ugyanakkor kedvelték őket, fölnéztek rájuk, tekintélyük lett, mert valami olyasmit sugárzott az életük, ami ugyanakkor kívánatos. Hát, Isten tud ilyet csinálni, és én azt hiszem, hogy ez a legmeggyőzőbb jel és csoda egy gyülekezet életében, ha a gyülekezet tagjai, a Krisztus testének tagjai, valahogy ilyen közösségben élünk, hogy egyrészt tekintély, félelmetes tekintély, másrészt nagyon közkedvelt, kívánt közösség. Csodák és jelek történtek, olvassuk. Én azt gondolom, hogy a gyülekezet életében minden missziós szolgálat területén a legnagyobb csoda, ha egy ember megtér. Újjászületik. Ennél nagyobb csoda nincs. Minden más másodrendű. Még az is, hogy Lázár feltámadt, mert pár év vagy évtized múlva újra meghalt. Az igazi csoda az, aki újjászületik, mert az soha meg nem hal. Hogy itt mondja Jézus, aki bennem hisz, az soha meg nem hal. Egy debreceni eset jut eszembe. Egy fiatal ember megtért a világból, nem csak egy, sok, de most arra az egyre emlékezem. És az édesanyja, aki természetesen nem ismerte a mi gyülekezetünket, a bemerítésére mégiscsak eljött. Akkor volt először a gyülekezetbe. És mikor előállt a fia fehér ruhába bizonyságot tenni, arról beszélt, hogy ő milyen romlott, bűnös, szennyes életet élt, amelyből Isten őt Krisztus által kiszabadította. Az édesanyja megvárt engem, mikor mindenki elment, hogy beszélni szeretne velem. Beültünk az irodába, és rám rontott. Mit csinált az én fiamból? Bűnözőt! Arról beszéltött, hogy ő bűnös, romlott, az én fiam! Mondta. Hát ennyire nem értette ugye a dolgot, hogy miről is beszélt ez a fiú. A lényeg azonban az, hogy ő is meggyőződött arról, hogy milyen változás, csoda történt a fiában, mert néhány év múlva ő is bemerítkezett. Most is ott él a gyülekezetben. A legnagyobb csoda tehát az, ha egy bűnös ember megtér. És ezt a csodát akarja munkálni Isten, de nem nélkülünk, hanem általunk. A házi közösségek fontossága tűnik elénk, újra meg újra mondom ezt, ott a jeruzsálemi gyülekezetben. Minden bizonnyal oda meghívták az ismerősöket is, nem csak a már megtérteket, vagyis missziós területté nőtte ki magát ez a sok kis házi közösség, ahol így olvassuk, hogy örömmel dicsérték az Urat. Jó lett volna fölvenni akkor, ha lett volna már hanglemezre, vagy videóra, vagy valamire, hogy hogy is történhetett ez a dicséret. Nagyon-nagyon érdekelne, milyen dallamokkal, milyen énekekkel, hogyan dicsérték, de valami vonzó öröm áradt ezekben a kis közösségekben. És ennek, mindezeknek lett a gyümölcse, hogy az Úr pedig napról napra szaporította a megtérőkkel a gyülekezetet. Isten akarja, hogy élő eleven szülőképes gyülekezeteink legyenek. A 80-as években, sokszor máshol is, de a 80-as években különösen Budapokon éltük át, pedig az még a kommunizmus korszaka volt, hogy ilyen ébredésben volt a gyülekezetünk. Nőttünk, jöttek az emberek, mi is csak csodálkoztunk, hogy jönnek és maradnak. Akkor meglátogatott minket egy külföldi vezető, a World of Life egyik országos vagy nemzetközi vezetője, és egy meglepő dologgal állt elő. Azt kérte, hogy álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban fogadták el Jézust. Hú, izgalmas volt nekem ez, és fölálltak. Nem tudom már hányan, de fölálltak. Álljanak fel azok, akik az elmúlt évben tértek meg. Hát egy kis csapat állt fel. Álljanak fel, akik 10 éven belül tértek. És így tovább, vagyis kialakult ilyen fokozatosság, hogy akik frissen, újonnan tértek meg, és akik már régen. Hát egy élő gyülekezet, gondolom, hogy valahogy így néz ki. Mindig vannak a gyülekezetben olyanok, akiknél még csak megfogant az ige. Jönnek, vágyakoznak, de még nem születtek meg. De már az ige megfogant bennük. A fogantatás korszakában vannak. Aztán vannak, akik már megszülettek, de még gyermekek. Aztán vannak, akik már megerősödtek. Őrájuk lehet legjobban számítani, a fiatalokra. Lelkileg is fiatalokra. Aztán a derékhad, a régebben megtértek, akik már tapasztalattal beállnak a munkába, stb. Szóval egy élő, folyamatos ébredésben lévő szülőképes gyülekezet látásom szerint így néz ki. És a legfontosabb az, amit én hiszek, hogy Isten ezt akarja. Gyönyörködik benne, ha ez valahol megvalósul. És hogy ezt ő adja is. Ne legyünk ebben akadályok, hanem inkább legyünk eszközök. A következő fejezetben arról szeretnék röviden szólni, hogy hogy működött ez a mi baptista missziónk kezdetén itt Magyarországon. Ez volt a kérés is hozzám, hogy erről is legyen szó. A mi közösségünk a 19. század vége felé jött létre itt igazában Magyarországon. Tudni kell, hogy a 19. században a kereszténység erőteljesen szekularizálódott. Nem úgy, hogy nem jártak a templomba, hiszen a templom volt a társadalmi otthona az embereknek. A vallási közösségek tartották egyedül nyilván az anyakönyvet is, ők vezették, ha tehát megszületett egy gyerek, menni kellett a templomba anyakönyvezni, megkeresztelni, mert ez kötelező volt, előírás volt, törvény volt. Tehát a templomba járás az nem szűnt meg. Ott mutatták be a lányok az új ruhájukat, és a többi, szóval a társadalmi életet is éltek ott. Ugyanakkor a racionalista, liberális teológia uralta el az egész Európát és Magyarországot is. Meyer Hendrik írja önéletrajzában, hogy a 70-es években Erdélybe bejárta és meglátogatta az ott működő protestáns egyházakat, és alig talált olyan lelkészre, akik hitték volna, hogy Jézus feltámadt. Szóval egy lelkészek is karácsonykor az istáló trágyázásról beszéltek, mert ugye istálóba született Jézus. Húsvétkor az eszmegyőzelméről beszéltek. Nagypénteken a mártíromsági igazságot védő magatartásról. És ebben a légkörben akadtak emberek, egyszerű emberek, akik kézbe vették a Bibliát. És létrejöttek szerte az országban úgynevezett bibliás pietista csoportok. Igazában a baptista misszió ezekben a pietista csoportokban találta meg a talaját. Többek között Nagyszalontán, Békésen, Hajdúböszörményben, szóval sok helyen jöttek létre ilyen bibliás csoportok, akik
elmentek ugyan kötelezettségből, tisztelettudásból a templomba, de utána egy-egy háznál jöttek össze, és olvasták a Bibliát, imádkoztak. Egy ilyen csoportra talált rá az egyik Biblia árus, Novák Antal Nagyszalontán, és tett nekik bizonyságot a hitről, az élő hitről, a Krisztus szerint való gyülekezetről, a bemerítésről, és így született meg az első magyar baptista gyülekezet Nagyszalontán. Persze csodálatos ezt utólag látni, hogy az Isten hogyan tervezte, irányította a dolgokat. 40-es években Hamburgból jött haza négy fiatal megtérten, és ők kezdték a baptista missziót, de évtizedeken át a munkálkodásuk mindössze 20 megtérőt eredményezett, akiknek a nevét Bécsben tartották nyilván. Ugyanakkor ezeknek a megtérteknek Rottmeier János vezetésével csak nem a fele Biblia árusnak állt be. 5-6 főfoglalkozású Biblia árus járta az országot. Csodás felfedezni utólag az Isten tervét. Egy bibliátlanná vált országban járják az országot egy készülő ébredéshez a Biblia árusok. Aztán jött a következő, 1873-ban, szintén mint bibliaárus érkezett Magyarországra Meyer Henrik, de ő egy missziós küldetéssel. Az első négy megtérése után 1874-ben ő már létrehozta az első független baptista gyülekezetet. Ez volt az igazi nagy fejlődés, hogy ahol megtértek, ott független gyülekezeteket hoztak létre, akik közül kizendült az evangélium, így történt Nagyszalontán. Abból a 8 megtéréből, akik 1875. augusztusában Gyulán bemerítkeztek, mintegy a fele paraszt proféta lett, akik járták az országot. Kornya Mihály, Tóth Mihály, a Két Domján, Körösi István. Tudunk erről, csak ismétlem, hogy Isten különleges kegyelemmel, kenettel ruházta fel a lélek hatalmával ezeket az egyszerű paraszt profétákat. A mi missziónk kezdetén nem volt egyetlen tanult ember, egyetlen pap vagy teológiát végzett, mind ezek az egyszerű emberek, de a Bibliát alaposan ismerő emberek vitték fáradhatatlanul az evangéliumot. Jellemezte őket a prófétai erő, az ige, amely megszólalt általuk, Isten üzenete volt, amely bűnbánatba törte össze az embereket, és a szabadítás örömét közölte, vitte a szívekbe. Jellemezte őket a bátor kezdeményezés. És képzeljük el, hogy megérkeznek egy faluba, mit kezdjenek, hol kezdjék. Hát bekopogtak egy-egy házhoz, és megmondták, hogy kik ők, és helyet keresnek, ahol hirdethetnék az evangéliumot. Volt, aki nyilván, hogy azonnal derékból elküldte őket, de volt, ahol megkérdezték, de hát hogy? Hogy? Szívesen, de hát hogy? Hát akkor például Kornya azt kérte, hogy adjon egy asztalt. Kinyitotta a nagykaput, oda tette a kinyitott nagykapuhoz az asztalt, rá egy Bibliát, és ő odaállt az asztal mellé, és ez hívogatott, hogy jöttek az emberek, oda néztek, mi az, mi lesz itt? És tessék jönni! Csak egy példa, hogy leleményesen, hogy végezték a szolgálatot. Nyilván, hogy nem a módszerek a lényegesek, mert ma ugyanazt a módszert már alig ha lehetne alkalmazni, hanem a bátor odaszánás, a kezdeményező készség bátorsága, és a lélek által megszólaló ige, amely megragadta az embereket. Biztosan hallottunk róla, hogy Egyedül Kornya Mihály mintegy 12 000 embert merített be szolgálata során, mintegy 100 gyülekezet szervezését végezte általa az Úr. És hát a munkatársa is, ha nem is ugyanakkor eredménnyel, vagy gyümölcsözéssel végezték a szolgálatukat, buzgó fáradhatatlansággal. És hát gyors növekedést adott az Úr ennek az evangéliumi missziónak, úgyhogy a századfordulókor már mintegy 4000 tagja volt a közösségünknek, a Trianon idejére pedig 24 000-re nőtt az akkori még teljes Magyarországnak a területén a baptisták száma. Trianon után 7000 baptista maradt az országunkban, de a 20-as években új lendületet vett, folytatódott, sőt új lendületet vett az evangéliumi misszió. Úgyhogy 1944-ben volt a legmagasabb száma eddig a bemerített, rendezett úrvacsorázó tagok száma, 14.874. A kommunista korszak 40 éve alatt 4.340-nel fogyatkozott a baptisták száma, és 10.534 volt 1988-ban a bemerített és úrvacsorázó baptista gyülekezeti tagok száma. Nagyon rövid, gyors, diadalmas felfutás története, és utána pedig sajnos egy nagy-nagy visszaesés. És nem is a létszámbeli visszaesés volt a legnagyobb probléma, hanem hogy közben korban megöregedett a közösség. És az átlag életkor sokkal magasabbra nőtt. Ilyen rövidre szabva emlékeztem a múltról. Hogy néz ki látásom szerint? Tudom, hogy egyéni dolog, szubjektív, de hát komoly felelősséggel gondoltam át, és próbálom megmondani, ahogyan én látom, hogy néz ki ma a mi közösségünk. Ma körülbelül 12 000-re tehető a bemerített, úrvacsorázó, rendezett tagú gyülekezeti tagok száma az országban. Igaz, hogy valamiféle népegyházi fejlődés mutatkozik nálunk, mert a népszámlálásnál több mint 18 000-en mondták magukat baptistának. Ebből azt tűnik ki, hogy sok olyan baptista van már az országunkban, hát nem milliók, de legalábbis több ezer, akik szüleik, nagyszüleik nyomán baptistának vallják magukat, de nem tértek meg, nem épültek be gyülekezetbe. Így jött ki ez a adat, hogy ma a népszámlálási adat szerint jóval többen vagyunk, mint a valóságosan gyülekezetben nyilvántartott tagoknak a száma. És hát, hogy a negatív tényeket sajnos ne hallgassam el, hozzá kell tenni, hogy ebből a 12 000-ből minimum 2 vagy 2500 az utóbbi 20 évben Erdélyből jött át. Tehát ma kevesebben volnánk, mint 88-89-be, ha Erdélyből nem települ át igen nagy létszámú baptista testvérünk. Tavaly megkértek az Ócsai gyülekezetből, hogy írjam meg az Ócsai gyülekezet történelmét, és hát így össze kellett gyűjtenem az adatokat, és meglepetéssel kellett megtudnom, hogy a 161 tagú gyülekezetből, 56 Erdélyből jött át, plusz több mint 30 gyermek jött, akik azóta jó részt már beépültek, tagok lettek. Úgyhogy föl kellett tennem a kérdést, hol vannak az ócsaiak. Annál is inkább, mert én 1961 és 64 között voltam ócsán lelkipásztor, és amikor onnan én elbúcsúztam, 164 tagja volt a gyülekezetnek. Tehát több, mint jelenleg. Most fájdalmas tényként, de tényként kell statisztikailag elmondani, és pedig a ócsai gyülekezet egy élő gyülekezet, aki elemegy oda, robog a tűz, élnek, énekelnek, hívogatnak. 3 hete voltam ott, és egy nagyon-nagyon jó kezdeményezést láttam, vagy ennek a kezdeményezésnek az elindítására hívtak meg tulajdonképpen. Oda szánásra hívta fel az új pásztor, aki ott most szolgálatba állt, a testvéreket, hogy jöjjenek előre, hogy imádkozzunk értük, akik odaszánják magukat arra, hogy az elkövetkezendő egy évbe legalább egy embert elkérnek az Úrtól, hogy segítsék megtérésre. Na most nyilvánvaló, hogy a megtérést nem tudja senki csinálni, csak Isten tudja adni, de ez jó megfogalmazás volt, hogy vállalnak, Istentől elkérnek egy szemét, és erre odaszánják magukat, hogy munkálják az illetőnek a megtérését. Elő is áll 12 testvér, akikért imádkoztunk, hogy ebben a vállalásukban, odaszánásukban Isten áldja meg őket. Egy különös kezdeményezés, az élet útját keresve példa is lehet. De ebben a gyülekezetben jelenleg majdnem a fele a gyülekezetnek, vagy körülbelül a fele Erdélyből való. Következő, talán 2 hét után Gödöllőn jártam. Ott még nagyobb meglepetés ért. Gödöllőn a gyülekezet tagjainak a 60%-a Erdélyből áttelepült testvér, és a további 20% meg már olyan összeházasodott az erdélyekkel, úgyhogy erdélyi énekeskönyvet használnak. Na most ez nem baj, ez jó, csak azért valami negatívumban abban, hogy hát csak így tud élni a magyarországi missziónk. Egy ilyen vérátömlesztés kell, és hol vannak a mi embereink? Azt kell mondani, hogy a jelenlegi magyarországi gyülekezetek többsége, az a félelmem, hogy Észak-Magyarországon is ez az igazság, a többsége, nem mindegyik, hál' az Úrnak, de a többsége vagy stagnál, vagy fogyatkozik. Ahogy hallottuk a bevezetőben, nagy imaház, ahol volt népes gyülekezet, és most néhányan vannak. Sok gyülekezetünk szellemi, lelki bénaságban él. Szápoljatok meg, szeretném, ha idő lenne erre, hogy hozzászóljunk, szápoljuk meg, ha nem így van, de én így látom, vagyis nem ég a gyülekezetünk tagjainak a szívében az a tűz, az a vágy, hogy a gyerekem, a szomszédom, a munkatársam még elveszett állapotban van. Hát a kározatba kerül. Mit tehetnék, Uram? Adj tanácsot, adj vezetést, adj szót. Mit tegyek? Szóval a lélekmentésnek, az üdvösségre való megmentésnek a tüze, lelkülete, készsége, ami az elejünkben olyan természetesen ott volt, az mintha hiányoznék. Az én szüleim 1902-ben tértek meg. Úgy történt, hogy 2 kis gyermekük egy járványba meghalt, és ez a döbbenetes veszteség törte őket össze. Persze kellett hozzá, hogy egy hívő atyafi fölkereste őket, vitt nekik ajándékba egy Bibliát, és beszélgetett, és meglátogatta őket. Vagyis akadt ember, aki ebben a helyzetben vitte az életet, az üdvösséget. És előbb az anyám, aztán az apám őszinte megtérésre jutott. Aztán mind a kettőnek megtértek a szülei. Az apámnak 3 testvére, az anyámnak is 1 testvére. Hát ez nem ment csak úgy magától, hanem ehhez kellett az, hogy az ő életük változása, meg a bizonyságtevéseik, az örömük megragadta a rokonokat, vagyis kellett ott valami tűz, amiről néha-néha beszéltek is nekünk, gyerekeknek, 6 gyermeket neveltek fel, és mind a 6 az úré. Már 10 éve annak, hogy unokahugaim összehívták a szüleim utódait, 151-en voltunk együtt akkor, és néhány kivétellel valamennyien az úrói 3 lelkipásztora utódok között. Szóval kellenének emberek, akik a lélek erejével, a Krisztus szerelmének a szorongatásával természetesnek tartják, hogy ne vesszenek el a gyermekeink, ne vesszenek el a szeretteink, a munkatársaink. Szóval újra mondom, az a látásom, hogy a gyülekezeteink tagjainak nagy része valamiféle szellemi, lelki bénaságban, erőtlenségben éli a hívő életét, mert egyébként hívő emberek ők, hűségesek is, adakozók is, de nincs ott a léleknek az a kirobbantó tüze, amely az evangélium győzelmét munkálná rajtuk keresztül mások felé is. Úgy mondanám, hogy van valami beletörődés, megalkuvás. Azt mondják nekem hívő szülők, akiknek a gyermekei nem tértek meg, tessék elhívni, olyan jó gyerekek, olyan rendesek, és dicsérik, hogy milyen jók, hát csak éppen nem tértek meg. Csak éppen a kárzatra mennek, de jók. Mert én sehol nem olvasom a Bibliából, hogy légy jó és üdvözülsz. Én csak azt olvasom, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Nyilvánvaló a jóság követi a megtérést, az újjászületést, az gyümölcs, az életnek a gyümölcse. Az is biztos, hogy van abban társadalmilag, a földi életre vonatkozóan, van abban valami jó, ha legalább annyi örökséget visznek a nem megtért gyermekeink magukkal, hogy nem dohányoznak, nem isznak, ezt szokták mondani nekem. Tessék, nem is dohányzik, nem is iszik, stb. Jó munkás, tudományos sikerei vannak, és a többi. Szép, szép. De hát mi hit oldaláról, a menny oldaláról, a Krisztus oldaláról nézve, valahogy azt kellene lássuk, hogy a kárhozatban vannak. Szóval van valami beletörődés, megalkuvás bennünk abban, hogy hát elköltöztek a fiatalok, itt maradtunk öregek, na, de hát ott van még a falu, meg a város, több ezer ember megtéretlenül, vagy talán a saját gyermekeid, rokonaid közül is. A karizmatikus hit hiányát látom én. Van üdvözítő hit. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ez az üdvözítő hit. A Krisztusban való hit az üdvösség kapuját nyitja meg. De a karizmák között is felsorolja Pál az 1 Korintus 12-ben a hitet. Milyen az a karizmatikus hit, amely arra serkent, sőt azt a hitet ülteti a szívedbe, hogy általad Isten megtérít embereket. Mint ahogy az a 4 ember vitte Jézushoz azt a gutaütöttet, és Jézusról azt olvassuk, hogy látta azoknak hitét, akik hozták, akik vitték. Ez a karizmatikus hit, amely viszi az elveszettet az Úr elé. viszi imában, de viszi a gyakorlati szolgálatban is. Ez a karizmatikus hit akarja Isten adni ajándékul, de kell hozzá készség, kell hozzá odaszánás. Aztán egy másik ilyen fogyatékosság, ami úgy gondolom, hogy a terméketlenséget eredményezte, vagy eredményezi az életünkben, a gyülekezeteinkben, az ökumenizmusba való beolvadás. Senki ne értsen félre, én azt mondom, hogy igenis kell békességes, jó közösség az egyházakkal, kell, és jó dolog, ha együtt tudunk imádkozni. De az a látásom, tapasztalatom, hogy nagyon sok helyen ez az identitásunk, a küldetésünk feladásával jár. Mi a mi közösségünk Istentől való identitása, külön küldetése? A megtért, újjászületett emberek közössége Krisztusban egymással. Egymással. Egy olyan légkört teremtő, kegyelmi légkört teremtő közösség, amelyre igazában minden ember vágyik. Mert olyan egyedülvalók az emberek. Annyira jól esik, ha olyan közösségbe kerülhet, ahol megértik, ahol felkarolják, ahol kiöntheti a problémáit, bánatát. Szóval közösség. Tapasztalatként mondom el, hogy ahol Isten adta a növekedést, és Isten adta, el kell mondanom, hogy különleges öröm erre visszaemlékezni, de mindegyik gyülekezetemben, ahol szolgáltam, 5 helyen szolgáltam, Újpest, Ócsa, Budafok, Debrecen, Kecskemét. Mindegyik helyen jelentős növekedést adott az Úr, és úgy visszatekintve meg kellett állapítanom, hogy jó részt, százalékosan nem tudnám megmondani, hogy milyen százalékban, nem ott tértek meg az emberek a mi gyülekezetünkben. Ez különösen kiemelkedett kecskeméti viszonylatban. Valahol, különösen akkor én a rendszerváltás után voltam ott, és volt egy ilyen evangéliumi lendület egyházakban, és megtértek emberek. Keresték az Urat, és megtalálták, de nem volt közösségük. Egymás után nálunk találtak lelki otthonra. Visszaemlékszem egy konkrét esetre. Tezéi konferenciát tartott a katolikus egyház Kecskeméten, amikor legalább 30 000 ember jött a világ minden részéről katolikusok, és tőlünk is szállást kértek. Szívesen adtunk, nem tudom hány, de jelentős számban a mi gyülekezetünk tagjai, családjai szállást adtak a külföldi vendégeknek. És a befejező vasárnapon egy a katolikus plébánián polgári szolgálatos katona, akkor volt ilyen, szolgált, azt kérte meg a plébános, hogy hozzon el egy csapatot a mi gyülekezetünkbe. Elhozott vagy 10-15 ilyen külföldit az gyülekezetünk istentiszteletére. Ez a katonaszolgálatos, plébánián munkálkodó, hívő katolikus, komolyan hívő katolikus fiatalember. Én nem tudom, hogy mit érzett ő ott, amikor eljött oda a csapat élén köztünk, de mikor vége volt, akkor olyan meghatódottan jött oda hozzám, hogy befogadnának engem itt. Nem tudtam mit mondani, hát mindenkit szeretettel látunk. Az az ember nem ment többé vissza. Otthon talált nálunk. Ifjúsági vezető lett, most is ott él, és igen aktív szolgálatot végez. Katonaként is átvettük, mert nekünk is volt alapítványunk, ahol átvehettük. Tehát egy példa, de hála az Úrnak, hogy nem egyetlen eset, hanem sok, hogy az az identitásunk, hogy olyan közösség legyen a gyülekezetben, olyan szeretett közösség, amely légkörében megfogja az oda belépőt, És azt mondja, hogy ez kell nekem, ezt keresem. Ha ezt az identitásunkat elveszítjük, ha ez felváltja az, amit Pál a Galatáknak ír, hogy ha egymást farjátok, akkor egymást felemésztitek. Hát sajnos vannak ilyen jelenségek, hogy egymást farják, és egymást felemésztik. Ez a sátán munkája. És ez a teljes pusztulást eredményezi. Tehát azzal kezdtem ezt, hogy az ökumenizmusba való felelőtlen feloldódás, nem akarom kiélezni, de itt ebben a körzetben emlékszem egy gyülekezetre, ahol jó néhány évvel ezelőtt evangelizálni hívtak meg engem, és nagy meglepetésemre az elég szép nagy imaház megtelt. Ott volt a lelkész is. Ami kitüntető. Utolsó évetet hirdettünk, vagy hárman vissza is maradtak. De mindegyik a szomszédegyházból való megtérő volt. Szóval egy szép, örültem is, de hol vagyunk mi? Hol a mi gyülekezetünk? Ezt a kérdést emésztett akkor, és látszik, hogy még mindig bennem van ez a kérdés. Van-e küldetéstudatunk? Van-e identitásunk? Éljük-e, és munkáljuk-e, hogy olyan közösség legyen a gyülekezetünkben, olyan szeretett közösség, hogy mondja Jézus, a ketten-hárman, az én nevemben összejöttök, ott vagyok köztetek. Nem a létszámtól függ, a légkör, a szeretett közösség. Ha igazi, ha tényleg a Krisztus uralma, szeretete tesz testvéri közösséggé, annak vonzó ereje van. És hát nyilvánvaló, hogy ennek az ellenkezője, ha egyenetlenkedés, versengés van a gyülekezetben, sokszor alig vannak néhányan, és mégis az a kérdés, ki a nagyobb, az mindent tönkre tesz. Ugyanakkor, mikor ezt a szomorú képet így végig festettem, hadd segítsem a szívünket derűre, reménységre is, mert azért Isten él, Krisztus él, a lélek munkálkodik, és akarja a mi megújulásunkat, és én úgy gondolom, hogy vannak is jelek a közösségünkben, amelyek jelzik azt, hogy akarja Isten a megújulásunkat. Néhány gyülekezetet ismerek, hála az Úrnak, ahol ez a jó közösség él és működik. Nem akarom külön kiemelni, de azt kell mondanom, hogy leginkább az új gyülekezetekben. Mintha nem a kultúra, bár az is megvan, hogy egy újfajta kultúrát valósítanak meg az új gyülekezeteinkben, az ének területén és más területeken is, de a lényeg nem ez, hanem ha a szeretet közösség, a lélekmentés iránt való szent tűz és vágy, az van ott a középpontban, a szívekben, a szolgálatokban, az alakít ki, formál egy olyan légkört, amely vonzó. És hála az Úrnak azért vannak ilyen gyülekezetek. És Isten hatalmas arra, hogy őszinte önvizsgálattal, ha kell, a térdeinken összetört bűnbánatban elkérjük Istentől minden gyülekezetünk számára, a már sorvadozó gyülekezetek számára is, azt a kegyelmet, hogy újítson meg. Miben látom én a megújulásnak a lehetőségét? Talán még erről hadd szóljak. A megelevenedésnek az útja. Isten emberek által munkálkodik, mindig azt tette, sohasem jöttek mennyei angyalok, hanem felkent embereket Isten, akiket felhasznált, kezdve Ábrahámtól, Mózesen át, az apostolokig, tehát odaszánt emberek, akik felismerve mindazt, amiről ma itt beszélünk, alázatban, buzgóságban, nem csak éneklik, hogy megfeszítettem a Krisztussal, és élek többé nem én, hanem ő él bennem. Nagyon szép énekeltük ma is ezt a kedves igazságot, éneket, hanem ha megvalósul, hogy a Krisztus kerül a trónra, az életünk minden területén, nyilvánvaló, hogy itt kezdődnek a dolgok. Ha egy-egy embert Isten megragad, így, ahogy mondom, egy-egy embert Isten megragad, és az illető pedig enged abban, hogy eszközök legyünk egy megújulásban. Mátyás napjáról szokták mondani, olyan népi mondás szerűen, hogy ha nem talál, csinál. Én ezt úgy szoktam alkalmazni, hogy ha te a Krisztusban elrejtett élettel szeretnél eszköz lenni az Isten kezében, és nem találsz rá társakat, akkor csinálj. Hát kicsit túlzott ez a felszólítás, nem mi tudjuk csinálni, de azért Isten általad hoz létre. Mert egyedül nem megy, kellenek társak. Ki kell alakulnia egy-egy kis közösségnek, ha akár két-háromnak, mert igaz az, amit Jézus mondott, ketten-hárman. Ha összefogva valami újat engedünk, hogy Isten kezdjen bennünk és általunk, akkor ő hatalmas arra, hogy megáldja az ilyen odaszánást. Tehát emberek kellenek, ez az első. A másik, hogy az ige szóljon a szószékről is, meg amikor valakivel beszélek és bizonyságot teszek, az igét, a Krisztust, a keresztet mondjam, és ne valami mást, hogy milyen jó nálunk, vagy milyen érdekes, vagy milyen szépen énekelünk, vagy sok mindent mást mondhatunk, a Krisztust, az ige szóljon. Bart Károlytól, a kálvinista nagy teológustól tanultam egész fiatalon, és azóta is örülök, hogy kezembe került ez az ő intése, hogy ne az igéről prédikálj, hanem az igét mondjad, az igét hirdest. Ne tudományoskodó alapossággal járt körül, hogy milyen tanítása van egy-egy területen a Bibliának, és jó teológiai megfogalmazásban ortodox igazságokat igyekezz beültetni az emberek gondolatába, hanem az ige legyen üzenetté, az ige. Az ige, amely bűnbánatra ébreszt, amely a Krisztust eleveníti meg, és az ő kegyelmét, váltságát teszi megragadhatóvá a hallgatóban. Az ige szóljon. Ezen belül különösen aláhúznám azt is, hogy az igében a kegyelem evangéliuma szóljon. A kegyelem evangéliuma. Pál apostol kapta a kegyelem evangéliumát. Azt mondja, ő nem tanult emberektől az evangéliumot. Mi mindannyian úgy ismertük meg az evangéliumot, hogy valakitől tanultuk, hallottuk. De Pál azt mondja, ő isteni kijelentésből kapta. Galata 1-ben beszél erről. És ezt annyira szennek, annyira mindenek fölött valónak tekinti, hogy azt mondja, aki más evangéliumot hirdet, az legyen átok, És hogy rájöjjünk, hogy ezt ő nem indulatból mondja, hanem komoly meggyőződésből még egyszer megismétli. Ismét mondom. Kegyelem evangéliuma. Azt jelenti ez, hogy Isten tesz mindent. Egy üdvösség csak Krisztus által van. Félek, és nem csak feltételezem, hanem sajnos meg kell mondanom, hogy tapasztalom is, hogy nagyon sokszor, nagyon sok szószékről a törvény üzenete hangzik. Amelynek a lényege az, hogy meg kell térned, olvasnod kell a Bibliát, el kell hagynod a bűneidet, el kell vetned az italt, a dohányt, és sorra mit kell tenned ahhoz, hogy Isten előtt kedves legyél. És ez mind igaz. Mind igaz, ez tényleg így van. Ahhoz, hogy megtérj, tényleg ezeknek meg kell történni. Csak valahogy ez a fajta üzenet, megfogalmazás, lelkület az emberekre épít. Neked kell megcsinálni, neked kell megszentelődni, neked kell megváltozni. Hát erre nem képes senki. A kegyelem evangéliuma úgy szól, hogy úgy jöjj, ahogy vagy. Elesetten, megkötözötten, bűnösen, úgy jöjj, mert Isten az, aki megszabadít, azért vállalta Krisztus a te tested, a bűneid, hogy a keresztre vigye. Jöjj, amint vagy, énekeljük, hogy amint vagyok, de sokszor mégis az az elvárás hangzik a beszédünkből, hogy neked kell megcsinálni. Hát nem tudja senki megcsinálni. A kegyelem evangéliumát kell hirdetnünk. Mert csak az lesz hatékony. És akkor térnek meg emberek, ha megértik, valahogy felfogják, hogy a bűn az egy rabság. Aki bűncselekszik, rabja annak, mondja Jézus. És csak az szabad, akit a fiú megszabadít. Nem tudod magadat megszabadítani. Lehet, hogy nagy erősködéssel egy rossz tulajdonságodat visszaszorítod, de ez még nem megtérés, ez nem újjászületés. Kegyelem által van egyedül üdvösségünk hitben, a Krisztus halála és feltámadása által. Szóval a kegyelem evangéliumát hirdessük. Az Isten szeretetének, kegyelmének kiáradását kell közvetítenünk. Mert csak ebből fakad élet és megtérés. A harmadik, amit mondanék, hogy a szívünkbe kell, hogy kerüljön, és mi pedig kell, hogy a gyülekezet minden egyes tagjá felé képviseljük, és ha lehet, mindenki számára legyen természetes, hogy a mi emberi, földi életünk legnagyobb és legfontosabb küldetése, hogy megmentsünk embereket. Mit használ, ha az egész világot megnyered is? Tudjuk az igét, és mégis gyűjtjük, csináljuk az emberi értékeket. Valahogy jó volna, ha rájönnénk, hogy a földieket Isten ráadásul akarja adni. Ráadásul. Keresitek először Isten országát, az ő igazságát, és hogy van tovább? Ezek ráadásul adatnak. Fantasztikus. Gondolom, hogy nektek is vannak ilyen tapasztalataitok. Amikor tényleg az Isten országa kerül igazán az első helyre, és utána ámulattal látod, hogy Isten a földiekről is gondot visel. Hát ha már erről beszélek, legalább egy példát hadd mondjak el a saját életemből. Mikor a budafoki imaházat építettük, én voltam az anyagbeszerző, és hát a szocializmus idején, 70-es évek vége volt ez az időszak, anyaghiány időszaka volt, hogy Tégláért Mezőtúrra, meg Békéscsabára kellett menni, A magyarul azt jelenti ez, hogy a sok benzint ment el a anyagbeszerzésre, a saját kocsimmal jártam az országot. De valahogy úgy gondoltam, hogy ez az én hozzájárulásom, áldozatom az ügyért, az építkezésért. Jó néhányszor előfordult, hogy többet költöttem a benzinre, mint a fizetésem volt, jóval többet. De valahogy Isten mindig kirendelte. Néha gyötrődtem azért, meg lázongtam is magamban, megvallom, hogy jól csinálom-e, hát mégis kellene, hogy ezt megtérítsék, de valahogy még se léptem. És egyszer meglátogatott egy amerikai lelkipásztor abban az időben, sok látogatott, de mondjuk az az egy, a mi vendégünként elkezdett vallatni, hogy mi miből élünk. Hogy élünk, mennyi a fizetésünk, mennyibe kerül a fenntartásunk. Szóval ilyen faggatóra fogta a dolgot, és hát kénytelen voltam neki elmondani, és elmondtam azt is, hogy most igen nagy problémánk, hogy többet költünk a benzinre, mint a fizetésünk. Nem mondott semmit, de utána kaptam egy értesítést, hogy az ő gyülekezetük Amerikában megszavazta, hogy havi 500 dollárt küldenek, amelyet kizárólag az én fizetésem kiegészítésére szabad költeni. Hát persze a kommunizmusta időben dollár, hát ez egy veszélyes valami volt, úgyhogy gyorsan bementem a központunkba, és ott meg örömmel fogadták, mert a dollárra meg szüksége volt az országnak, úgyhogy tényleg hivatalosan elintézték, hogy az én fizetésem kiegészítéseként forintba kaptam meg azt az összeget. De mi ebben a csoda? Hogy én akkor éppen azt a 3 évet töltöttem, ami a nyugdíj előtti 3 év. És talán régiek tudják, hogy a kommunista időkben, vagy a szocializmus idejében az utolsó 3 év szabta meg a nyugdíjat. És tessék elképzelni. Ezért van ma immár 28 éve, vagy 29 éve, aránylag jó nyugdíjam, mert a ráadást Isten adta. Hát csak egy példa, ami hát nekem nagyon sokat jelent. Keressétek először Isten országát. Lehet, hogy jóval később látjátok meg, hogy is működik az a ráadás, de higgyünk benne, hogy Jézus igazat mondott. És hogyha tényleg első helyre tudjuk tenni az Isten országát, akkor nem marad el a ráadás. A következő. Ahhoz, hogy megelevenedjen a missziónk, hogy ébredésre jusson, szülőképessé legyen a gyülekezetünk, föl kell karolni az ifjúsági missziót. Tudom, hogy ez ott nagyon nehéz, hogy nincsenek ifjak. Hogy lehet elérni őket? Hát ennek is meg kell találni a módját, útját, mert tudni kell, hogy van egy hivatalos statisztikai kimutatás, amely szerint a megtérők, világból való megtérők 90%-a 12-13 és 30 év között tér meg. És még inkább 25-ig. Vagyis a fiatal, az a fiatal kor az az időszak, amikor leginkább döntő képesek az emberek. Gyerekkorban még nem döntő képes. Mikor már megülepedett valahol 25 év fölött, akkor már én már nem változtatok. Szóval sokkal nehezebb. Van, kivétel van mindenütt, de ez csak a szabályt erősíti, hogy tudnék a ifjúságot kell megcéloznunk ahhoz, egyrészt a saját ifjúságunkat beállítani ebbe a szolgálatba, másrészt az ifjakat elérni középiskolás korba, egyetemista korba, mert ez az a korosztály, amelyik leginkább keresi is az újat, keresi is az életének az értelmét, az igazi célját, és megragadható az Isten ügye számára, a Krisztus és az üdvösség útjára. Tehát az ifjakat célba venni. Például Debrecenben is, Kecskeméten is, Kecskeméten még mind a mai napig folyamatosan nyelvtanfolyamokat tartottunk nyaranként. És olyan sok volt a jelentkező, hogy módunk volt válogatni, hogy kiket fogadunk. És rájöttem, hogy sem az időskorúak, sem a gyerekek nem döntőképesek. És mivel mi választottuk ki, hogy kik jöjjenek, a középiskolás és az egyetemista korúakat választottuk. Nem tévedtünk. Igen szép számmal tértek meg ezen az úton. Ebből a korosztályból. Ez nem azt jelenti, hogy őket jobban szeretjük, mint másokat, vagy másokat kevésbé szeretünk. Minden közeledőhez az Isten kegyelmének, szeretetének elével kell közelednünk. De szabad tudni, hogy ha mi növekedést szeretnénk, akkor az ifjúságot kell elérnünk. Igen fontosnak találom, hogy ha szeretnénk lelki ébredést, szülőképes gyülekezetet, akkor tartsunk tanítványsági tanfolyamot azok számára, akik odaszánták, vagy készek odaszánni magukat a szolgálatra. Például említettem az ócsai jelentkezőket, hogy odaszánták magukat, és hát ott most el is kezdődött ez a feléjük, ez a tanfolyam. Az Úr Jézus 3 évig tanította a tanítványokat, hogy hogy is kell csinálni, meg példát mutatott nekik. Ahol én Isten kegyelméből szolgáltam mindenütt, volt, emlékszem Debrecenben, amikor párhuzamosan 3-4 csoport csinálta a tanítványsági tanfolyamot, mert szükség volt emberekre, akik fogadják megfelelő módon, meg utána mennek megfelelő módon az elveszetteknek. Tehát, ha szeretnénk lelki megújulást, munkásokra képzett, lelkileg képzett, szellemileg felkészített munkásokra van szükség, és ez a mi felelősségünk, hogy legyenek. Igen, fontosnak tartom azt is, hogyha vannak a gyülekezetben, és én gondolom, hogy minden gyülekezetben vannak úgynevezett szolgálattevők, akik különféle szolgálatot végeznek, igét hirdetnek, imaórát vezetnek, bibliakört vezetnek, csoportot vezetnek. Szóval valami szolgálatot végeznek a gyülekezetben. Hogy ezeknek a szolgálattevőknek legyen egy külön fontos közösségi alkalma, amikor egyrészt saját maguk állnak az Úr elé a többiekkel együtt, külön-külön egy megújulást keresve a szolgálatukban, tanácsot kérve, elfogadva a többi szolgálattevőtől. Másrészt együtt megbeszélik, hogy hogyan tovább, milyen stratégiát kell elfogadni az Úrtól, hogy eredményes legyen. Tapasztalatból beszélek én erről, mivel ez volt a kérés, hogy mondjam el a tapasztalatokat, és elmondhatom, hogy Újpesttől kezdve, Budafokon és a többi gyülekezeten át mindenütt legalább évente egyszer, ősz, leginkább szeptemberben, az őszi évad kezdetén félre vonultunk a szolgálattevőkkel. Leginkább valahova messzi, hogy ne csak oda kukkancson napközben valaki, hanem hogy aki jön, az legyen ott. Tehát például Debrecenből Tiszadobra mentünk, vagy a Dorkász táborba mentünk ezekkel a szolgálattevőkkel minimum másfél napra, hogy közösségüket gyakoroljunk Istennel, önmagunkkal, egymással, és lássuk, vegyük át az Úrtól, hogy hogyan tovább. Szükség van. Ez nem a vezetőség. Nyilvánvaló, hogy a vezetőség benne van ebbe a gyülekezet vezetősége. Illik, hogy a szolgálatok tevők közé tartozzanak, de ez több annál, minden szolgálattevőre vonatkozóan tapasztalatból tudom, hogy milyen jelentős a szolgálattevőknek ez a külön alkalma felkészülése, odaszánása és a stratégiai megbeszélése. Fontosnak találom azt, amit a Jeruzsálemi gyülekezetnél láttunk a házankénti csoportos közösséget. 1970-ben jártam, vagy 3-4 hónapig Amerikába, és ott fedeztem fel az élő baptista gyülekezetekben ezt a úgynevezett, én így mondom most, hogy missziós módszert. Torontóba is, Clevelandon például egy több ezer tagú baptista gyülekezet mellett egy 4 emeletes épület, rengeteg kis teremmel, és oda jönnek reggel az emberek, kiki a maga csoportjába, közösséget gyakorolni, együtt imádkozni, gondjaikat megosztani, és utána mennek be a nagy közösségbe meghallgatni az ige hirdetését. És hát elmondták a pásztorok, akikkel beszélgettem, hogy ezek a kis közösségek, amelyeket nem csak ott tartanak ebben a nagy épületben, számtalan kis terembe, hanem házaknál folytatják, házaknál tartanak házi közösségeket, sőt, az egyik missziós mozgalomnál kifejezetten a házi közösségre tették a hangsúlyt, méghozzá úgy, hogy lehetőleg olyan háznál kezdjenek egy ilyen házi közösséget, amelyből esetleg később egy önálló gyülekezet is jöhet létre. Vagyis egyúttal a gyülekezet plantálásnak is az útját látták ebben a házi közösségekben. Azt is nagyon fontosnak tartották, és ezt is nagyon megfigyeltem, hogy ezek egységben maradjanak. Tehát minden csoport ugyanazzal a témával foglalkozzon. És hogy a házi csoportok vezetői heti rendszerességgel találkozzanak, osszák meg az örömeiket, bánataikat, problémáikat, mert csak így maradhat egységben a gyülekezet a kis csoportokkal. Úgy, ahogyan Jeruzsálemben láttak, hogy együtt voltak a nagy gyülekezettel, de ugyanakkor házanként is tartották az alkalmakat. Végül meg kell találnunk a kapukat, az ajtókat, amelyeken át bejöhetnek az emberek a gyülekezetbe. Kapunyitás, ajtónyitás a világ felé, azért, hogy jöjjenek be. Azt mondta Jézus, én vagyok az ajtó. Tehát ezek az ajtók valahogy valamiképpen Krisztust ábrázolják, Krisztushoz vonják az embereket, de ezeket a kapukat nekünk kell kinyitni. Én nagyon gyakorlati módszerekben látom, gyakoroltam, éltem ezeket a kapunyításokat. Ilyen volt például a sátoros evangelizáció. Isten tudja egyedül, hogy akár Debrecenbe, Kecskemét, ahol minden évben tartottunk ilyet, hányan, de nem volt olyan nyár, hogy ne lettek volna jelentős számban döntések. Szociális céllal klubot nyitni kalódók felé. Valamikor a 80-as évek legelején nyitottunk ilyen klubot Budafokon, és külön örömöm, hogy még ma is működik minden héten ez a klub, amely kifejezetten a kívülvalókat célozza meg, és zsíros kenyér tea mellett beszélgetésre hívjuk fiatalokat, vagy időseket, kallódókat. És jó néhányan, Isten tudja, hogy hány megtérés volt ebből. Említettem már a nyelvtanfolyamot, sport, színjátszó csoport. A World of Life nevű missziós társaságnak a nemzetközi igazgatója, Paul Bubár, sokszor szokta mondani, hogy a mi Istenünk ötletdús Isten. Olyan furcsa volt nekem, mikor először hallottam, hogy ilyet mond Istenről, de aztán egyet értek vele. Ötletdús Istenünk van. Ő ad ötleteket kinek-kinek a maga helyén, a maga környezetében, a maga lehetőségei között. Ad ötleteket, ha keressük, ha kérjük, hogy hogyan nyithatunk egy-egy kaput, amellyel keresztül jöhetnek emberek a Krisztushoz. Tehát az eredeti célhoz, vagy címhez visszatérve, szülőgépes gyülekezet folyamatos ébredésben. Szeretnénk? Hát, amiket Isten rám bízott e tekintetben, próbáltam elmondani, de nagyon aláhúzom azt, hogy Isten adja. Minket használ eszközül, talán az elmondottakból némi látást vehetünk, ötleteket nyerhetünk, de a leglényegesebb az, hogy Isten adja. Ha alázatban kérjük, hitben elfogadjuk, Isten adja, mert az ő akarata meggyőződésem, hogy itt Észak-Magyarországon is minden gyülekezet váljon szülőképessé, és folyamatos ébredésben legyen, vagyis olyan helyzetben, hogy mindig vannak megtérők, megtértek, növekedők, derékhadott munkást munkában szolgálók, úgy, ahogy a isteni jó rend szerint ezt ő akarja.